kezdődött a vörösi szakkatasztrófa büntetőpere, a MOL ZRT 15 vezetője áll bíróság elé. Magyarország a litván úton járna, a balti államország államadóssága csupán 38%-os. És ENSZ közgyűlés New Yorkban, napirenden a közel-keleti és az iráni-izraeli konfliktusok. Jó napot kívánok! Rendkívüli sajtóérdeklődés és rendőri biztosítás mellett kezdődött meg a Kozma ügy felülvizsgálati tárgyalása a Kúrián. A tucatnyi elkövető közül csupán a három vádlott, fővádlott ügye került a legfelsőbb bírói fórum elé, miután az ügyészség az ő vonatkozásukban felülvizsgálati kérelemmel támadta meg a korábbi jogerős ítéletet, amely jelentősen enyhítette az elsőfokú döntésben kiszabott életfogytiglani büntetéseket. A helyszínen van kollégánk Víg András. Szervusz, mi történt a mai napon és mi lesz ezután?
Szervusz, jó napot kívánok! A felülvizsgálati eljárás első tárgyalási napján a kúria meghallgatta a legfőbb ügyészség képviselőjét, a védőket és a terhelteket. Az indítványt benyújtó ügyészség képviselője azt mondta, hogy a jogerős ítélet több ellentmondást tartalmaz, ezért nem állapítható meg a győri ítélőtábla ítéletéből, hogy pontosan mire alapozta a korábbinál lényegesen enyhébb ítéletet. A védők az indítvány elutasítását kérték. Zap Péter ügyvéd azt mondta, hogy az ügyészség indítványa csak a társadalmi nyomás miatti pótcselekvés az ügyészség részéről. A vádlottak természetesen csatlakoztak a védelem álláspontjához, mindannyian azt mondták, hogy egyikük sem akarta megölni a válogatott kézilabdázót. A kúria jövő hétfőn hirdeti ki az ítéletét az ügyben.
Víg András, köszönjük szépen! Megkezdődött a vörösi szabkatasztrófa ügyében indított büntető per tárgyalása is a Veszprémi törvényszéken. Egyelőre a vádiratot ismertetik, összesen 15 ember áll a bíróság elé. A katasztrófa idején valamennyien a MOL ZRT vezetői, illetve felelős beosztású alkalmazottjai voltak. A MOL ZRT Ajka melletti vörösi szabtározójának gátja 2010. október 4-én szakadt át. A kiömlő vörösi szab három települést öntött el. A katasztrófa közvetlenül 8 ember halálát okozta, több mint 200-an megsérültek.
Fejes Péter ügyész több mint 4 órán keresztül ismertette a MOL ZRT 15 dolgozója, köztük a vezérigazgató, helyettesei és több műszaki vezető ellenben nyújtott vádiratot. Az ügyészség szerint a MOL ZRT vezetői sorozatos szabályszegéseikkel és mulasztásaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy 2010. október 4-én átszakadt a cég Ajka melletti vörösi szabtározójának gátja, ami közvetlenül 8 ember halálát és 200 ember sérülését okozta. A katasztrófa közvetlen kiváltó oka volt az ügyészség szerint, hogy az engedélyezett 1 méter helyett csak nem 4,5 méter magasan állt a víz a tározóban, és a személyzet figyelmen kívül hagyta a műszerek vészjelzéseit.
Szivattyúk üzemidejének gyors megnövekedése, majd a vészmag jelzés bekapcsolása és a további szivattyúpár automatikus bekapcsolása több mint egy órával a katasztrófa bekövetkezte előtt katasztrófa helyzetet jelentett, és ennek megfelelő intézkedést kívánt volna.
A vádirat szerint a vádlottak a katasztrófa bekövetkezte után nem értesítették az embereket, és nem segítettek a mentésben sem. A bíróság meghallgatott több környéken lakó embert is, akik sértettként vagy károsultként szerepelnek az ügyben.
46 évi munkánk veszett semmibe, és idegileg nagyon kikészültünk. Most is pszichológushoz járunk, úgyhogy ezt nem tudjuk feldolgozni.
Az elsőrendű vádlott védője szerint az embereket és a természeti környezetet ért kár még nem jelenti azt, hogy bárki büntetőjogilag is felelős lenne.
Mindenki tudja, hogy milyen súlyú katasztrófa történt, ebből azonban nem következik, hogy mindenképpen kell találni személyi felelőst is.
A vádlottak a következő tárgyalási napokon nyilatkoznak arról, hogy bűnösnek érzik-e magukat és kívánnak-e vallomást tenni. Az ügyészség a 15 vádlott mellett 125 tanú, 200 sértett és legalább 500 károsult meghallgatását indítványozta a bíróságnak. A Veszprémi törvényszék várhatóan egy év múlva hirdeti ki az elsőfokú ítéletet a vörösi szabkatasztrófa miatti büntetőperben. A híradót Víg András tudósította Veszprémből.
Az ország legsúlyosabb ipari katasztrófáját okozó cég egykor a szocialista ipar egyik fellegvárának számított, és még ma is több ezer ember megélhetését biztosítja. A MAL ZRT-re 135 milliárd forintos bírságot szabtak ki a hatóságok.
1 millió 700 ezer köbméternyi iszap öntött el 40 négyzetkilométernyi, vagyis két velencei tónyi területet. 2010. október 4-én először délben az egyik kereskedelmi rádió kívánságműsora kapott egy SMS-t a katasztrófáról. Azonnal felhívták az üzenetküldőjét.
Körülbelül 10 méteres hullámokkal szakadt át a gát, vitt magában mindent, ami az útjában volt, a villanyoszlopról elkezdve a hatalmas fákon keresztül mindent, és nagyon gyorsan terjedt. Nem tudom, mégis ez azt hiszem luk volt, vagy valami folyadék.
A vörös iszap tározó 10-es kazettájának északnyugati sarkánál dőlt ki a gát, és sokáig a 9-es kazetta is veszélyben volt. Az ajkai tímföldgyár az alumíniumgyártás fellegvára volt már a 80-as években. A szocialista ipar egyik legsikeresebb vállalatát a 90-es évek közepén privatizálták, többek szerint jócskán áron alul. A privatizációs szerződésben egyébként szerepelt, hogy 2011-ig 3 milliárd forintot kell környezeti kárelhárításra fordítania a cégnek. Ám a vizsgálatok szerint a MAL ZRT a gát megépítésénél és karbantartásánál is hanyagul járt el. Ráadásul a tározóban a megengedettnél jelentősen több tömény lúg volt. A cég vezetője azonban a tragédia után sem ismerte el a felelősségét.
Ez egy nagyon-nagyon híg oldat, ez nem azt jelenti, hogy ebben kell fürödni, természetesen nem teszi ott, ha véletlenül valaki hozzáér, és benne egy egész picit lemossa a bővizet, semmilyen maradandó károsodást nem.
Ehhez képest több mint 200 ember szenvedett sérülést a maró hatású vörös iszap miatt. A szakértői vélemények szerint a tragédiához a MAL vezetőinek nem törődömsége vezetett, és a tanúvallomások szerint a cég vezetői a katasztrófa utáni órákban sem tettek meg mindent a következmények enyhítésére.
Azok fizessenek, akik a károkat okozták.
A miniszterelnök a tragédia után közvetlenül azt mondta, a károkat a MAL-nak kell állnia. A céget állami felügyelet alá vonták, majd 135 milliárd forintra bírságolták. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a részvénytársaság ne menjen csődbe, és megmentsék a munkahelyeket.
Bízik a vörösi szabkatasztrófát vizsgáló parlamenti bizottság volt elnöke abban, hogy a bíróság az igazi felelősöket ítéli majd el. A jobbikos Kepri Lajos szerint már az ügyészség vádirata alapján is kijelenthető, hogy igaza volt azoknak, akik szerint nem természeti, hanem ipari katasztrófa történt Kolontár és Devecser térségében. A magyar kormány naponta folytat egyfajta szabadságharcot annak érdekében, hogy 50% alá csökkentse az ország államadósságának mértékét, mondta Orbán Viktor Vilniusban, miután tárgyalta a litván kormányfővel.
Bátori István ifjúsági együttműködési alapnéven új szervezetet hozott létre a két kormányfő azért, hogy a litván és a magyar fiatalok jobban megismerjék egymást. A litván miniszterelnök szerint ez nagy lökést adhat a két ország kapcsolatának. Aláírtuk a Bátori István együttműködési megállapodást, majd ezután megvitattuk az Európai Unión belüli közös pontokat, amelyek Magyarországot és Litvániát egyaránt érintik. Az energiabiztonság kérdése, a keleti partnerség, az Európai Unióval folytatott vitáink minél hatékonyabb rendezése, tette hozzá a litván kormányfő.
Mi szeretnénk olyan gazdasági növekedés, mint önöknek van.
A magyar kormányfő szerint az, hogy Litvánia GDP arányos államadósága mindössze 38%-os, az már maga a szabadság. Míg a 2010-es magyarországi kormányváltáskori 80% már közel volt az adós rabszolgasághoz.
Mi naponta folytatunk egyfajta szabadságharcot, hogy le tudjuk hozni az államadóságot az 50% alá, ahol már biztonságban érezheti magát egy nemzet.
A miniszterelnök ezután beszédet mondott a Bátori István alapított a Vilniuszi Egyetemen. Orbán Viktor köszönetet mondott azért a szolidaritásért, amit a litvánok tanúsítottak Magyarország iránt az Európai Unióval folytatott vitái idején. A miniszterelnök a magyar érdemrend nagy keresztjét adta át Vytautas Landsbergisnek, volt litván elnöknek. A kormányfő meglátogatta a szovjet totalitárius rendszer áldozatainak emlékművét, ahol a diktatúra túlélőivel beszélgetett.
Orbán Viktor a politikai foglyokkal és száműzöttekkel való találkozón azt mondta, Magyarország és Litvánia közösen harcol Brüsszelben azért, hogy a totalitárius rezsimeket az európai közösség is elítélje. A kormányfő szerint ugyanis nem lehet úgy Európa jövőjét felépíteni, ha nem vagyunk tisztában a múltunkkal. A híradót Mészáros László tudósította Vilniusból.
Az MSZP szerint, ha az Orbán kormány valóban a litván utat akarja követni, akkor változtatnia kell gazdaságpolitikáján. Tukacs István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Litvániában az elmúlt években felpörgették a belső fogyasztást, pénzt hagytak az embereknél, és ennek eredményeként valóban megindult a gazdasági növekedés. Ma kezdi a választási eljárási törvény és az ehhez kapcsolódó alaptörvénymódosítás általános vitáját a parlament. A kormánypárti képviselők a tervezetben többek között az előzetes választási regisztráció bevezetését, a kopogtató cédulagyűjtés megszüntetését és a kampánycsend eltörlését javasolják. Szintén ma tárgyalja az országgyűlés az alaptörvénynek a bírák nyugdíjazásáról szóló módosítását is. A javaslat szerint 62-ről 65 évre növelnék a bírák nyugdíjkorhatárát, erről 10 órás időkeretben vitázhatnak a honatyák. Kiemelt juttatás jár a jövőben a hivatali ideje alatt elhunyt kormányfő özvegyének. A parlament hétfőn 247 kormánypárti igen szavazattal 91 ellenében fogadta el Lázár János erről szóló javaslatát. Eszerint a jogosultságot a hivatali ideje alatt elhunyt miniszterelnök özvegyének adja meg, és kiterjeszti a rendszerváltás utáni kormányfők özvegyeire is. A változás így Antal Józsefnét, az első szabadon választott kormány 1993. decemberében elhunyt vezetőjének özvegyét érinti. Civilek tüntettek a kormányzat rokkantakat érintő politikája ellen tegnap délután a parlament előtt a Kossuth-szobornál. Az egybegyűltek két a kormánynak, illetve a miniszterelnöknek címzett petíciót adtak át. Amint egy 200-300 fős csoport, köztük mozgássérültek és hallássérültek képviselői, egyebek mellett arról beszéltek, kifogásolják, hogy nincs lehetőségük beleszólni az őket érintő döntésekbe. Többen is a rokkant törvény visszavonására szólították fel a döntéshozókat. Szerintük ugyanis a jogszabály tönkreteszi az érintettek életét. Frontálisan ütközött egy helyközi autóbusz és egy személygépkocsi ma délelőtt Egyek határában. A baleset következtében az autósofőrje a helyszínen meghalt. Az első információk alapján a menetrend szerint közlekedő autóbuszon 25-en utaztak. A busz az ütközéstől az árokba borult. Az utasok közül úgy tudni, hogy 8-an sérültek meg, 2-en súlyosan, 6-an könnyebben. A személygépkocsiban a sofőrön kívül más nem utazott. Ma kezdődik az ENSZ közgyűlésének 67. ülésszaka. New Yorkba, a világszervezet székhelyére érkeztek a világ állam és kormányfői. Hazánkat Áder János köztársasági elnök és Martonyi János külügyminiszter képviseli. A legnagyobb vitákat várhatóan az iszlám világ tiltakozó mozgalmai és a közel-keleti háborús fenyegetés váltja majd ki.
Ban Ki-moon ENSZ főtitkárnál egymásnak adják a kilincset az állam és kormányfők, akik a világszervezet közgyűlésére igyekeznek. A legnagyobb figyelem Mahmoud Ahmadinejad iráni elnököt kísérte, aki még egy szőnyeget is hozott ajándékba, pedig delegációjának számos tagjától tagadták meg a beutazó vízumot. Az élénk érdeklődés is mutatja, a világszervezet közgyűlését is azok a témák fogják uralni, amelyek a világot lázban tartják az utóbbi hetekben, a közel-keleti tiltakozások és az iráni-izraeli háborús fenyegetés. A prófétákat és a szent vallásokat, amelyek az emberiség közös kultúrkincsei, a törvénynek kell védenie, nehogy a gyűlölet újra háborúhoz vezessen, mondta beszédében az iráni elnök, majd Izraelt és az Egyesült Államokat illette kemény kritikával. Hillary Clinton amerikai külügyminiszter közben közel-keleti szövetségesei, Egyiptom, Pakisztán, Afganisztán és Líbia vezetőivel tárgyalt, a muszlim világ lázongóit pedig nyugalomra intette. Az arab világ népei nem azért vetették le a diktátorok zsarnokságát, hogy azt a csőcselék zsarnokságára cseréljék. Ez nem lenne méltó hozzájuk, mondta, és hozzátette, az erőszak semmiféle sértettséggel nem igazolható. Várhatóan ezekről a témákról szól majd az amerikai elnök is ma, az általános vita első napján beszédében. A vitában felszólal Áder János köztársasági elnök is.
Az iszlámgyalázó filmhez vagy a francia Mohamed karikatúrákhoz hasonló tiltakozó hullámot válthatnak ki azok a plakátok, amelyek a New Yorki metróban jelentek meg. Nem csak muszlimok tartják ugyanis gyűlöletkeltőnek a szövegüket, a készítők itt is a szólásszabadsággal érvelnek.
A civilizált emberek és a vadak közti háborúban támogasd a civilizált embereket. A plakátok, amelyek elméletben a terror elleni harcra buzdítanak, a New Yorki metróban láthatók egyre több állomáson. A gyarmatosítás korát idéző szóhasználat sokakat sért. Ez az egészben a legsértőbb, nem vagyunk vadak, nem csinálunk vad dolgokat, vannak emberek, akik rosszat tesznek, de nem lehet velük azonosítani a teljes iszlámot, mondja egy amerikai muszlim. A készítők, mint a Mohamed egy gyalázó film esetében, itt is a szólásszabadsággal érvelnek. Ügyfelem ellenzi a terrorizmust, az ártatlanok elleni erőszakot, és mi ez, ha nem vadság? De ha nem is lenne az, a szólásszabadságot az alkotmány első kiegészítése védi, mondja a plakát készítőjének jogi képviselője. Sokak szerint most, amikor a Mohamed film miatti tiltakozások még el sem ültek, a legrosszabb pillanatban jött egy olyan ügy, amely tovább szíthatja a feszültséget a muszlimok és nem muszlimok közt. Egyesíteni próbálnánk, nem szétválasztani, mert a háború valójában a tudás és a tudatlanság közt zajlik, és az ilyen akciók csak ártanak, mondja az amerikai muszlimok szóvivője. Az amerikai elnök egy tévéinterjúban hétfőn este azt mondta, a Mohamed filmről legjobb lenne tudomást sem venni. Így lehetne leginkább marginalizálni a készítőit.
Magyarország az EU-tól kér segítséget az aszálykárok enyhítésére, jelentette be Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Brüsszelben. A Magyar Agrártárca uniós gyors segélyt szeretne a gazdáknak a szolidaritási alapból. Lehetőséget kért a közvetlen jövedelemtámogatások 80%-ának előrehozott októberi kifizetésére, a kisösszegű állami támogatások megnövelésére és a legeltetési tilalom részleges feloldására. A rendkívüli száraz időszak komoly károkat okozott a magyar mezőgazdaságban. A kukoricánál több mint 40%-os terméskieséssel számolnak, és odaveszett a szálas takarmány fele is. Csökkenti bruttó 10 forinttal a 95-ös benzin és 6 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. A csökkentéssel a 95-ös benzin átlagára 430, a gázolajé pedig 433 forint lesz az egyes kutaknál. Most következnek a sporthírek, híradóval este 7:30-kor várjuk Önöket legközelebb. Viszontlátásra!
Ha így csinálok, akkor az azt jelenti, hogy...
Akik felléptek a londoni olimpia zárógáláján...
A földön rettegek motorozni. A
földön nem szokott motorozni, nem köti le.
A nemzeti vágta csinos győztese, Vas Jennifer.
Várja, újra kezdem. Ez nem megy.
Akik nem azért növesztik a bajszukat, hogy összeakasszák...
A lakos bajszokat úgy tekintitek, mint a szilikon mellű nőket.
Érkezik Lovasi András és a kis csillag.
Folytatódhat ez az önfelett euforikus tapsolás.
Fábri, csütörtökön 20 óra 15-kor a híradó után.
Mondtam, hogy Tibor Balatonát hozzá Sompor. Kihagyta a testvérét az üzletből!
Domina témában otthon vagy?
Persze. Kezdj csókolni, gyerekek. Melyik helyre lesz?
Tibusz, hol? Tibusz!
Hol rá, Tibusz!
Kézben tartom az eseményet!
Mindenből egy van. Pénteken este az M1-en.
Jó napot kívánok! Ezúttal kigyulladtak a fények a Rayo Vallecano stadionjában, így nem volt akadálya a Real Madrid vendégjátékának.
Újra régi fényében tündökölt a Real Madrid, legalábbis egy mérkőzés erejéig. José Mourinho sötétmezes csapata a Rayo Vallecano elleni hétfőre halasztott mérkőzésen már a 13. percben vezetéshez jutott. Karim Benzemának nem volt nehéz dolga Di Maria remek passza után. A francia csatárnak ez volt az első bajnoki találata idén, ám újabb gólhoz a hazaiak jártak közelebb. A 33. percben Casillas szépen védte Leo fejesét, majd a madridi védelem tétovázását Labaka tette próbára egy közeli lövéssel, de Xabi Alonso mellel hárított a gólvonalról. A Real hátsó alakzata később sem állt a helyzet magaslatán, Arbeloa érthetetlen passza után ismét Leo okozott átmeneti veszélyt. A kimaradt hazai helyzeteket viszont megbosszulta a Real Madrid. Cristiano Ronaldo helyzetét Jordi Amat a kezével akadályozta, a megítélt büntetőt pedig a portugál könnyedén értékesítette a 70. percben. 2-0-ra nyert a Real, amely így megelőzte a Rayo Vallecanót, és 7 pontjával már 7. a tabellán. A pirosmezes Sevillának 75 perc kellett ahhoz, hogy Álvaro Negredo révén feltörje a Deportivo védelmét és vezetést szerezzen a veretlenek csatáján. A hazaiak a bekapott góltól úgy összezavarodtak, hogy 10 perccel később Grundokon is ritkán látható gólt hoztak össze a Sevillának. Aranzubia végül telibe lőtte az őt letámadó Rakiticet, a labda a kapuba pattant, a Sevilla pedig 2-0-ra nyert, amivel 4. helyen áll a bajnokságban.
Katonának állt Marosi Ádám. Aggódni persze nem kell, az olimpiai bronzérmes öttusázó természetesen nem hagy fel a sporttal, de már a későbbiekre is gondol.
Marosi Ádám Rióig mindenképpen folytatni szeretné sportolói pályafutását, utána azonban el tudná magát képzelni a seregben. Az olimpiai bronzérmes öttusázó fáradtságot nem kimélve készül új hivatására.
Minden napjaimat tulajdonképpen a laktanyában élem, azóta már kaptam hideget, meleget. A legjobb tudásom szerint járok el, és a legjobb tudásomat próbálom kihozni mindennapokban. Most már is szerződéses katonaként, és arra bíztatom a fiatalokat, hogy jöjjenek el katonának, mert ez egy olyan hivatás, ez egy olyan fantasztikus érzés. Tényleg egy családhoz tartozunk, mindenki mindenkiért alapon, és egyrészt a sporttal, másrészt pedig a katonasággal szeretném ezt így kifejezni a külvilág felé.
Ádám október 19-én egy vizsgával zárja majd életének ezt a korszakát, utána pedig irány Rio, az alapozást november 1-én kezdi meg.
Miután sorozatban a második mérkőzése marad el sérülés miatt, most a jövőjén gondolkozik Erdei Zsolt. Profi ökölvívónk szabadidejében a Fóti Gyermek Otthonnak is igyekszik segíteni. Vasárnap az egyik budapesti sportközpontban rendeznek gyűjtést.
Mindent a gyermekekért. A hagyományteremtő nyílt nap célja egy kezdőtőke biztosítása a Fóti Gyermekvárosból induló árva fiataloknak, hogy egyenlő eséllyel kezdhessék el önálló életüket.
Vannak nehéz sorsú gyermekek, nehéz sorsú családok, akiknek igenis segíteni kell. Én több ilyen kezdeményezésben is már szerepet vállaltam, és hát remélem, hogy sokak a példán tanulva vagy okulva segítenek, és ők is úgy gondolják, hogy igenis ezt az országot vagy ezeket a gyerekeket segíteni kell valamilyen szinten.
A nyílt napra a Fóti Gyermekvárosból is érkeznek majd fiatalok.
Szerintem leginkább focizni fognak. Itt nagyon jó dühöngő pályák vannak, én is szoktam ide járni, és óriásiakat tudunk itt focizni.
És akik kedvet kapnak például az ökölvíváshoz, azoknak Erdei Zsolt tart majd edzést. A nyílt napon a sportcentrum használata ingyenes, a gyerekeket a recepciónál leadott adományokkal lehet támogatni.
Sporthírekkel a 7:30-as híradó után Somogyi Dia várja majd önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kívánok, kedves nézők! Az elkövetkező napokban bizony egy kifejezésnek itt az időjárás jelentésekben nagy szerep jut, ez pedig a vénasszonyok nyara. Ugyanis a következő napokban délnyugati áramlással nagyon meleg, legalábbis szeptember végéhez képest mindenképpen nagyon meleg levegő érkezik hozzánk, annak a nyugat-európai ciklonnak az előoldalán, ami gyakorlatilag alig változtat helyzetén. Itt láthatják a frontjait, északnyugati pályán fog ez majd elmozdulni a következő időszakban, hozzánk pedig a ciklon keleti oldalán, ahol déli az áramlás, bizony igen meleg levegő érkezik, és egyelőre nagyrészt száraz lesz ez a levegő, úgyhogy holnap a Kárpát-medence jó részén szinte zavartalan napsütésre lehet számítani. Az előttünk álló délutánon is a keleti, észak-keleti területeken is lassanként vékonyodik, csökken a felhőzet. Eleinte még lehetnek záporok egy-két helyen, akár zivatar is, majd ezt követően a délután második felétől egyre kisebb a csapadék kialakulásának a valószínűsége még abban a térségben is. Helyenként még erős lökések kísérik az északnyugati szelet, a késő délutáni órákban pedig a Dunántúl nyugati részén a déli szél kezd megélénkülni, jelezvén a meleg levegő beáramlását ide a térségbe. A hőmérséklet általában 25 fok körül alakul, északon, északkeleten a felhősebb tájakon lehet ennél hűvösebb. Az éjszakai órákban viszont már nagyrészt derült lesz az idő, viszont főként a völgyekben, északkelet Magyarországon, esetleg helyenként a Dunántúlon is kötfoltok megjelenésére számíthatunk. A szélvédett völgyekben 10 fok alá csökken a hőmérséklet, másutt jellemzően 10-15 fok lesz, északnyugaton ígérkezik a legenyhébb idő, ahol kissé szeles lesz az éjszaka. Holnap napközben viszont tovább erősödik a déli szél, elsősorban az Alpok alján, illetve a Kisalföld térségében, de a Balaton környékén is lehet erős széllökésekre számítani. Zavartalanul napos, száraz idő várható 26-29 fokos hőmérséklettel, és hasonló idő lesz a Dunától keletre eső területeken. Itt is kísérhetik élénk lökések a szelet, de itt azért összességében gyengébb lesz a légmozgás, csapadék természetesen sehol sem valószínű. A soron következő változás pedig majd a hét végén következik be, akkor közelít meg bennünket egy légköri front, hatására előbb az északi területeken, vasárnaptól pedig a Kárpát-medence többi részén is visszaesik a hőmérséklet, és csapadékra is lehet számítani. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Fogyasztóvédelmi kommandó. Lázáktól a sarki fűszeresig, avagy fogyasztói jogaink nyomában. Olasz, szerb, táj, ízek, amiket imádunk, de hol és mennyiért? Hobbiles. Mit csinál a magyar, ha éppen nem dolgozik? Hobbik 9-től 99 éves korig. MM, a megoldások magazinja. Ma délután az M1-en.
Köztéri sörbár.
Kinek mire van igénye? Igen, esetleg
autós. Hárpia, erről könnyebben eszembe jutott.
Nem áll, hát...
Nem.
Miket beszélsz?
Semmi.
Anyósod nézi?
Nem hiszem.
Hát, ugye milyen jó, hogy az embernek van egy gyermek, leány gyermeke.
Aki fiú egyébként.
De akkor kinézi az én kicsi pónimat.
Maradj talpon! Ma este az M1-en.
Mindenkinek nagyon sok ilyen szerepe van az életében, amihez képest próbálja megtalálni azt, hogy ő ki.
Csak hogy az ember beleragad ezekbe a szerepekbe, akkor elveszíti önmagát.
Egy ilyen hagymaszerűen lehántani magunkról azokat a rétegeket, amikre nincsen szükségünk.
Én egyszerűen szégyellek nevetni.
Miért nem mersz nevetni?
Megfogtál.
Négy szellem. Csütörtökön este az M1-en.
Erkel Ferenc maradandó remekműve 8 év után újra az Operaház műsorán. Szűcs Gábor rendezésében, Héja Domonkos vezényletével. Hunyadi László. Közvetítés a Magyar Állami Operaházból szombaton este az M1-en és a Bartók Rádióban.
Én nagyon szeretem a meséket, a kedvencem Süsü.
A mesék világa csodálatos. Szeretem elképzelni azt, hogy én is ott vagyok a történetekben.
Ideje annak, hogy megmutassam, én is tudok mesét írni, mesét mondani.
Ha a határtalan fantáziádban fordulatos, tanulságos, vagy éppen vicces történetek születnek, akkor te vagy a mi emberünk. Mondd el, írd le a saját mesédet, és küldd el nekünk a nagymesekukac.mtva.hu címre. A legjobb meséket jutalmazzuk, sőt, a rádióban is elhangoznak majd neves színészek előadásában. A tiéd lesz a nagy mese, hamarosan a Kossuth Rádióban.